tette, még a betegsége elején egyszer bezárkozott a szobájába, biztosan akkor égett el. És én most nem adhatok neked milliókat. Nyomorult 30 000 frank évjáradékkal kell beérni.
Na, se baj. Te az enyém maradsz.
Ó, Frederik, soha se kételkedtem benned. Biztosan számítottam rád. Na, meglátod, elrendezünk mindent. Érvényesülnöd kell. Ugye szeretsz? Ide nézz, hogy mennyire megbízom benned. Ebben a névtelen levélben azt írják, hogy közös háztartásban élsz egy Rose Brown nevezetű nővel.
Hát, micsoda képtelenség.
És a másik?
Miféle másik?
A porcelános felesége.
Miért járnék hozzájuk?
Na, tudom. Tudom, a varrónőm, Régin Barney ismeri őket, és ő is azt mondta, hogy nem jársz hozzájuk.
Újságot hozok.
Na?
Ha már újságot nem írhatok. Hallottad, mi történt Arnuval? Különben nem csodálkozom rajta, így kellett végződni. Talán már ül is.
Mit mondasz? Igen. Arnu barátunk már a Ducsiban ül?
Igen. Régin Barney keresetet indított ellene. Egy szóval, Arnunak 12 000 frankot kell fizetnie estig. Ha nem, akkor vége. Tegnap találkoztam vele este 7-kor. Az útlevele is nála volt már. Azt mondta, hogy hajóra száll. Le Havre-ban az egész pereputjával. Adieu, szép Arnuné.
Hogy? A feleségével együtt?
Hát persze, az ilyen jó családapat csak nem élhet egyedül. Hol találna 12 000 frankot készpénzben?
De hát mire kell neked ilyen sürgősen 12 000 frank?
Titok, nem mondhatom meg.
Akkor nem adok. Mondd meg, hogy kinek és mire kell.
Egyik barátom a csikkasztáson érték. Neki kell, de ne úgy szólj valakinek is. Nem, nagyon kérlek. Könyörök, egy szót se senki.
Na de mit képzelsz rólam? Az ember még azt hihetni, hogy te magad vagy a bűnös. Na ne vágj ilyen tragikus arcot. Tessék, add neki oda a pénzt, aztán Isten áldja.
De ez még nem minden. Beérték volna a negyedével is, de Arno megint csak kitegette őket. Egy szóval, tegnap előtt reggel felszólították, hogy 24 órán belül fizessen 12 000 frankot.
És ez a pénz, Régin Barney úr, most itt van nálam.
Na, ne tréfáljon.
Igen, itt van a zsebemben. Elhoztam mind a 12 000-et.
Na, nézd, csak így huszárosan. Csak hogy már elkésett a feljelentést, megtették, és Arno elutazott a feleségével együtt. Látni való volt ez előre. Egész életében rendetlen, jellemtelen ember volt. Egy csirkének is több esze van. A szoknya tette tönkre. Nem is őt sajnálom, hanem szegény feleségét.
Biztos ez Régin Barney?
Nagyságos asszonyom, mondom. Moró úr irtózatosan elsápadt. Már-már azt hittem, nagyságos asszonyom, hogy azon nyomban elájul.
Na de hiszen mostanában azt mondta maga, hogy nem is járt hozzá.
Olyan biztos, mint ahogyan megvartam ezt a ruhát.
Igen. Köszönöm, nagyon köszönöm, de most nem próbálunk tovább. És az én pénzemmel akarta itt tartani a másikat. A gazember. Elárvereztetem a szeretője minden rongyát.
Te adatod el Arnuné mindenhol miatt?
Bánom is én, hogy mit adnak el.
Hogy bánod-e? Bosszút akarsz állni rajta, ezért van ez az egész história. Talán nem te gyaláztad meg azzal, hogy a lakására is felmerészkedtél?
Te senki! A legjobb, a legkedvesebb, a legszentebb teremtés. Miért akarod tönkretenni?
Biztosíthatlak, hogy tévedsz.
Hazudsz! Te nyomorult! Féltékeny vagy rá, tudom, végzésed van az ura ellen.
Becsület szavamra mondom, hogy nem.
Becsület szavadra? Nagyon jól tudom, hogy ki mindenki volt a szerető. De eddig szemet hunytam. Most azt mondom, elég volt. A te fajtád beliekért nem érdemes elpusztulni, ha unjuk a csalást. Úristen. Egyszerűen ott hagyjuk őket.
Úristen, ki izgatott így fel? És az egész... Arnuné!
Sosem szerettem más asszonyt!
Úristen!
Frederik, ismeri ezt az épületet? Na jöjjön, mindig szerettem volna megnézni egy árverést.
Ne menjünk fel, csupa mocsok itt minden.
Na jöjjön csak.
Ne.
Majd meglátja, mennyi érdekes holmit láthat. Ó, nézze csak azt az ócska verklit.
Első rangú zongora. Csupán 1200 frank. Senkinek sem kell. Pedig micsoda hangja van. 1000 frank!
Azt a reneszánsz ládikát megvenném. Gyönyörű munka, nem? Magának talán nem tetszik?
Valódi reneszánsz dobozka, majdnem tiszta ezüst. Egy csipetnyi krétapor, és úgy csillog, mint a nap.
Na, menjünk csak közelebb.
Mire való az ilyen haszontalan holmi?
Ki tudja. Talán szerelmes leveleket tartottak benne.
Egy okkal több, hogy ne bántsuk a halottak titkait.
Ó, nem tudtam, hogy olyan halott.
Nagyon kérem, ne vegye meg. Jöjjön, menjünk innen. Még annyi mindent el kell intéznünk az esküvőnk előtt. Miért töltjük az időnket ilyen hiába valóságokkal?
De én meg akarom venni azt a ládikát.
Nagyon kérem, ne vegye meg. Ez az első kérésem.
Mit mondott, kérem? 1000 frank?
Parancsoljon, asszonyom, mindjárt el is viheti.
Na, mi van magával, Frederik? Nem száll be a hintóba?
Nem, asszonyom. Isten önnel. Árnúné, hogy került ide? Mi van magukkal? Hol élnek?
Bretagne-ban lakunk. Takarékosan. De látja, még így is 16 évbe került, míg letörlesztettük minden adósságunkat.
Milyen boldog vagyok, hogy láthatom. Olyan hirtelen eltűntek akkor Párizsból, pedig a bukás hírére azonnal rohantam magukhoz a pénzzel.
Tudom. Hisz otthon voltam, csak elrejtőztem az udvarban. Féltem öntől, magamtól. Ne haragudjon, hogy korábban nem jöttem. Ezt a tárcát magának hímeztem. Pontosan annyi van benne, amennyivel a Belvilli telkeknek kellett volna kezeskedni. Kedves, kedves barátom. Mindegy. Azért szerettük egymást.
Pedig nem lettünk egymásé.
Talán jobb is így.
Nem. Milyen boldogok lettünk volna. Mondja, mikor vette észre, hogy szeretem?
Egyszer este kezet csókolt a csuklómon, a kesztyű és a kézelő között. Rettegtem a bizonyosságtól, oly kedves volt a tartózkodása. Ó, Frederik, asszonyt még nem szerettek jobban.
Szerettem volna boldoggá tenni.
Milyen nemes. Mennem kell. Isten vele, barátom. Talán sosem látom többé. Az én utolsó asszony léptem volt ez. De a lelkem nem hagyja el soha. Isten vele.
Frederik pedig sokat utazott. Megismerte egymás után a nagyhajók mélabúját, a didergő ébredést sivatagi sátrak alatt, stájak és romok elringató szédületét, a megszakadt vonzalmak furcsa keserűségét. Eljárt a társaságba is, s akadt néhány újabb szerelme. De az első emléke valamennyit elrontotta. Szellemi becsvágya is csökkent. Évek múltak egyformán, és élt tovább renyhe szívvel és munkátlan elmével. És miután vagyona kétharmadát elpazarolta, kispolgárként élt Párizsban. Véralkata újra Deloré mellé sodorta, akit felesége elhagyott, s miután kitették hivatalából, sok mindennel próbálkozott. Volt Algériában telepítési főnök, aztán egy pasa titkára, majd újságkiadó, hirdetési ügynök, s végül felhagyva nagyralátó terveivel egy vállalat jogi osztályán állapodott meg. Esténként gyakran összejött a két jó barát, és emlegették a régi ismerősöket, és megpróbálták összegezni az életüket.
Mindkettő elhibáztuk. Én épp úgy, mikor a szerelemről ábrándoztam, mint te, aki mindenáron hatalmat akartál szerezni. Talán nem voltunk következetesek.
A te esetedben lehet, hogy igaz. De engem épp ellenkezőleg a logikám vitt a falnak. Sosem törődtem a másodrangúnak ítélt részletekkel. Bennem sok volt a logika, benned túltengett az érzelem. De hát ilyenkorban, mint ez a mostani, minden valamire való ember megbukik.
Az iskolában nem ilyennek láttuk a jövőt.
Történelmi regényekről ábrándoztál. Azok voltak a szép idők. Emlékszel a török nőre?
Mikor litánia után beállítottunk a szép lányokhoz.
Te hogy is utána? Helyette. És anyád virágait loptuk le. A lányok nevettek, mi meg a legendás török nőt kerestük. Hogy elszaladtál akkor?
Na, mi, annyi nő egy rakáson. Valahogy hihetetlen volt, hogy mind az enyém lehetne. Aztán az a szörnyű vihagásuk.
És minden pénz nálad volt. Szégyen szemre én is utánat kulloghattam.
Akár hiszed, akár nem. Talán egész életemben ezért a legtöbbet.
A török nő? Bizony. Talán igazad van. Ezért még a legtöbbet.
Érzelmek iskolája. Epizódokat hallottak Flaubert regényéből. Gyergyai Albert fordítása alapján rádióra alkalmazta Albert Gábor. A szereposztása következő volt. Arnóné Bara Margit. Arnó Gáti József. Frederik Sinkó László. Rozanett Balogemese. Deloré Szabó Gyula. Dambrőzné Ilosvai Katalin. Louise Gornagy Mária. A beszélő Velencei István volt. Közreműködött még Gyarmati Anikó, Jákó Pál, Lázár Gedeon, Móricz Ildikó, Szilasi Gyula és Szó György. A szerkesztő Pap Zoltán, a rendező Vadász Gyula volt.